Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban, és ma Nád Udvari Péter jótékonysági futó gyógypedagógus a vendégem. Kérdeztem az előbb, hogy mi az, amit nem szeretsz, részben elmondtad. Az emberi tulajdonságokban mi az, amivel nem tudsz azonosulni? De például kinek nem tudnál a barátja lenni? Milyen embernek? Mert hogy benned van egy nagy adag elfogadás is, nyilván. Különben nem tudnád azt a munkát végezni, amit csinálsz. De hogy az elfogadásnak is lehetnek, hát ilyen szintjei, vagy mértékei, tehát amivel már nem tudsz azonosulni.
Azt mondanám, hogy olyan barátságokat szeretek, amelyeknek az egyik mozgató rugója a kölcsönösség. Tehát ugye főleg, hogyha az embernek, mint nekem is már családja van, munkája van, akkor egy barátság fenntartásáért, ápolásáért tenni kell. Most mondok egy egyszerű példát, hogyha egy barátod egy távoli városban lakik, legyen az Budapest, Miskolc, akármi, akkor ugye neked oda alkalmanként fel kell menned ahhoz személyesen, hogy ez a barátság tovább ápolódjék nyilván. És ugye akkor ezt meg kell beszélni a családdal, úgy kell alakítani a munkádat, hogy ez beleférjen időnként azt, hogy akkor felmész 150-200 kilométerre, és akkor a barátoddal töltesz egy délelőttöt, vagy pedig egy napot. De ugye ez akkor jó, hogy oda-vissza működik. Ha mindig csak az egyik megy fel a másikhoz, hogy meglátogassa, beszélgessen vele, akkor ez a barátság tulajdonképpen egy olyan valami, ami egy oldalú e tekintetben. Tehát a kölcsönösség az nagyon fontos, illetve az őszintesség. Nem szeretem azt, hogyha valaki másra kell a dolgokat elhallgattat, majd később a háttérben kiveszéli azt. Szerintem mindent meg lehet fogalmazni, úgyhogy az ne egy sértő megérzés legyen, hanem egy építő kritika. Lehet fogalmazni szelíden, magyar nyelv rendkívül gazdag jelzőkben is, meg egyéb kifejezésekben. Lehet úgy fogalmazni, hogy az ember lelkét simogassuk, és ne bántsuk.
Beszélgetünk a futásról is. Nekem meg az jutott eszembe, hogy mi volt a legkülönlegesebb helyszín egyébként, ahol jártál, ahol futottál, és milyen helyeken érzed jól magad a világban. Most az emberekről beszéltünk, a közegekről is beszélgessünk. Mondjuk nyaralni hova szeretsz járni?
Hegyeket nagyon szeretem. Legutóbb például a Magas Tátrában voltunk, mind a szlovák, mind pedig a lengyel oldalon, és nagyon szeretem azokat a helyeket, amelyek gazdagok kultúrkincsekben. Voltam kétszer is Rómában, egyszer nyaralni, egyszer pedig egy autistákkal kapcsolatos projekt miatt. Azt a város például imádtam, ott aztán minden művelődés történeti korból kultúrkincsek sokassága terül az ember elé, tehát az olyan helyeket szeretem, amelyek mind természeti, mind pedig kulturális kincsekben gazdagok.
És van olyan úti cél, ami mondjuk rajta van a bakancs listádon, és szeretnéd megnézni, akár ilyen indítatásból is?
Egyszer szeretnék elmenni egy másik kontinensre. Ugye, mint sportoló és hegyeket szerető ember, egyszer elmennék a Mount Everestre, nem a túl csúcsára, mert az rengeteg pénzbe kerül, és nagyon kockázatos, hanem csak egy 5000-6000 méterig, az egyik alaptáborig például. Mondjuk az se olcsó mulatság, de ki tudja, mit hoz a jövő.
Azt hozott eszembe, hogy a vakas listával kapcsolatban beszélgetünk, hogy mi az, amit még meg szeretnél tenni? Hogy milyen célokat tűzöl ki magad elé? Csak olyanokat, ami valakinek a megsegítésére jó, vagy a saját magadnak is állítasz fel elérendő dolgokat, mert ahonnan indult az életed, amilyen eredményeket elértél, azok óriási Mount Everestek is egyébként. De hogy vannak még olyan dolgok, amiket kipróbálnál? Mert én azt látom, hogy nagyon kreatív ember vagy, nagyon sokoldalú, sok szín van benned, és sok minden egyébként jól áll és tehetséges is, vagyis, hogy van még valami, ami akár így menet közben eszedbe jutott, hogy na, Péter, ezt még meg kellene próbálni.
Van már két gyerekem, egy 7 éves fiam és egy 4 és fél éves lányom, illetve majd fog jönni a 3. augusztus végén, szeptember elején, tehát most főleg a fókuszt rájuk kell helyeznem, és leginkább engem azt tesz boldoggá, ami őket boldoggá teszi. Ha például elviszi meg egy moziba, ahol megnézzünk egy rajzfilmet popcornnal, az engem is boldoggá tesz, hiszen látom azt, hogy a saját gyerekeimnek okoztam egy boldog 2-3 órát. Viszont ami az én személyes vágyaimat illeti, amelyek persze a családnak lesznek mindig is alárendelve, egyszer szeretnék egy könyvet írni, nem tudom milyen témáról. Szoktam írogatni cikkeket két online magazinnak is, persze egy könyvírás teljesen más műfaj, az ember akármilyen témában írjon. Egyszer szeretnék írni, hogy ez egy történelmi regény lesz, vagy pedig egy sportoló életútjának bemutatása, esetleg fogyatékossággal élő emberek sorstörténetei, nem tudom, de szeretnék egyszer egy könyvet írni mindenképpen.
Az írás egyébként mikor jött? És hogyan jött az életedbe?
Írogattam korábban is hébe-hóba versikéket, illetve egy-két cikket ide-oda, főleg jótékonysági vállalásaim kommunikációjában, tehát küldözgettem a közleményeket lapoknak, tulajdonképpen komplet cikkeket írtam, amiket aztán lehoztak ugye a saját lapuk profiljára formálva. Úgy komolyban foglalkozni az írással 3 éve kezdtem, amikor ugye beszéltem azt, hogy a Covid időszak mennyire meghatározó periódus volt az életemben. A tekintetben is az volt, hogy egy munkahelyváltáson estem keresztül. Én multinál dolgoztam korábban, ahol felmondtam, és kerestem az én utamat, hogy ha nem a multi, akkor mi. Elvettek egy gyógypedagógusnak, viszont az a párhuzamos, amit szerettem volna valami másba is belekóstolni, és egy kedves barátom mondta azt, hogy te tök jól is, Peti, légy szíves, készítsd el a szakmai bemutatkozásod, és azt küldődjed a lapoknak, és elküldtem nagyjából 50 lapnak azt, hogy mi vagyok, ki vagyok egy CV-vel, meg néhány cikkel, és akkor onnan 4-en válaszoltak, abból 2-en az, hogy akkor próbáljuk ki, 2-en meg azt, hogy érdekelni csak sajnos most nincsen kapacitás. És ennél a 2 lapnál azóta is dolgozom, a főállásom mellett írogatok oda cikkeket. Érdekes sok minden engem. Az egyik lap a online sportmagazin, és oda nyilván a sporttal kapcsolatos témákat illetően írok, viszont a másik oda pedig sorstörténetek, történelmi témájú cikkek, kultúrával kapcsolatos cikkek. Nagyon szeretek dolgozni, mint gyógypedagógus, de úgy érzem, hogy mellette még kell egy másik tevékenység is, amikor olyan témák után kutatok, amelyek érdekelnek, és írok róluk.
Külföldre sosem akartál költözni?
Éltem Spanyolországban 10 hónapot, mint európai önkéntes, egy európai uniós projektnek köszönhetően.
Melyik részén?
Madrid fővárosban. Az is több érdekességgel szolgált, egyrészt megtanultam spanyolul.
Teljesen?
Nem tudom, hiszem, mit teljesnek. Tehát úgy jöttem haza, hogy folyékonyan beszéltem, nyilván még a nyelvtanon kellett csiszolni, mert ott a kommunikációra helyeztem hangsúlyt. De aztán letettem egy B2-es szintű nyelvvizsgát, és dolgoztam utána 2 multinál és spanyol nyelvvel, szóval mondhatni, hogy megágyaztam egy megfelelő nyelvtudásnak a kinti tapasztalatok során, viszont nem csak a nyelvet tanultam, hanem meg annyi egyéb tapasztalatra is szertettem. Például ugye kikerültem oda úgy, hogy a nyelvet nem beszéltem. Magam mögött felégettem mindent Magyarországon, és újra kellett magam építeni, hogy akkor megtalálni a magam közösségét, megtanulni a nyelvet, megismerni a kultúrát, barátokat szerezni. Ami nem volt könnyű, de aztán megértem, mert ezáltal is erősödtem. És még ott, ami nagyon fontos és tanulságos tapasztalat volt, az, hogy az egyik hely, ahol dolgoztam önkéntesként, az egy olyan intézmény volt, ami nehéz szociális helyzetben levő gyerekeket karolt fel. Méghozzá úgy, hogy iskola óvoda után neki szervezett foglalkozásokat, fociedzéseket, tanulássegítést, kreatív foglalkozásokat, ilyesmit, és hogy annak az intézménynek volt 2 főállású dolgozója, abból az egyik ráadásul inkább az adminisztrációt végezte, mintsem a gyerekekkel volt. Az összes többi dolgozó pedig önkéntes volt, tehát minden délután eljött 2-3 önkéntes, akik a gyerekekkel foglalkoztak. Ezáltal ugye behozták a saját maguk ötleteit, sokszínűbbé téve az intézmény munkáját, illetve az államválláról levettek egy hatalmas terhet, hogy akkor nem kellett annyi dolgozót alkalmazni az államnak, hanem ezt önkéntesek végezték el. Tehát összefoglalva, az önkéntességnek ott már a kultúrája szerintem jóval előrébb tart, mint Magyarországon.
De hogy tudtad megoldani azt, hogy 10 hónapra, mert már előre tudtad, hogy 10 hónapig, tehát ez egy fix időpont volt, és már eleve így mentél ki?
Igen, egy fix projekt volt, és akkor tudtam azt, hogy ez egyetemben nem végeztem, még volt még hátra 1 évem, és elrendeztem mindent úgy, hogy akkor a vizsgákat letudtam arra az időre, vagy olyat hagytam, amit képes voltam online is abszolválni, és tudtam azt, hogy akkor ez a sztori, ez 10 hónapra szól, és akkor ugyan meg kell több dolgot szakítanom, de nem véglegesen, mert aztán visszajöttem, elvégeztem a sulit, a baráti körökből visszataláltam, és minden gyakorlatilag úgy folytatódott, mint van ott hagytam.
Hogyha valaki elmegy egy ilyen, idézőjelben mondom, misszionárius munkára, akkor lehet, hogy visszavágyik egy ilyen helyre vagy helyzetbe. Tehát, hogy tudja ez annyira beszippantani az embert, ez a fajta segíteni akarás, meg jó tevés vagy jó cselekedet, hogy aztán talán akar máskor is ilyenben részt venni, vagy akár a világ más részén is segíteni. Nem akartál utána még menni tovább?
A gondolat megfordult a fejemben, de aztán éreztem egyre erősebben, főleg miután elvégeztem az egyetemet, hogy nekem itt Magyarországon van dolgom. És jelenleg is úgy gondolom, hogy én itt szeretnék hosszú távon élni és alkotni.
Kinek a véleménye számít? Tehát mondjuk, amikor eldöntötted, hogy elmész például 10 hónapra Spanyolországba, akkor ezt kiválasztottad meg? Mennyire fontos neked az, hogy akiket szeretsz, azok például támogassanak egy-egy komoly, tényleg másokat érintő döntésed meghozatalában?
Én hiszek abban, hogy a vélemények sokszínűsége az üdvös lehet. Ugyanakkor kell egy szűrő, ami alapján az ember ezeket a véleményeket szűri, hogy akkor meghallgatsz egy dolgot illetően 8-10 véleményt, és akkor abból épülhetsz, de jól tudod te azt, hogy mi az, amire hallgatni kell, és mi az, amire nem kell hallgatni. Ha én fontos döntést hozok, mindig megkérdezem több ember véleményét, a döntés az enyém nyilván, de mindig kapok olyan nézőpontokat, olyan adalékokat, amik segítenek meghozni ezt a döntést. Például a beszélgetésünk elején utaltál a Marcit való futásomra. Az egyik legkeményebb döntés az, amikor el kell azt határozni, hogy akkor az ember adott évben kitámogat, hiszen rendkívül sok a rászoruló. Én is olvastam 38-40 gyerek szívszorító történetét, és mielőtt Marci mellett döntöttem volna, kígértem többek véleményét.
Hány embernek segítettél már, azt tudod?
Erre azért nehéz választ adni, mert nem mindig egy-egy adott rászoruló személyt támogatok, hanem például korábban támogattam értelmi fogyatékossággal élő zenészek táboroztatását, vagy autista zenészek táboroztatását. Tehát a válasz talán az lenne, hogy sok.
Az a kérdés fogalmazódott meg, hogy bennem, hogy te mit mondanál magadról, hogy milyen ember vagy? Nehéz szerintem.
Nagyon nehéz. Ugye a filozófia egyik legnehezebb kérdése, amit ugye már számtalan filozófus feltett magának az évezredek alatt, hogy ki vagyok én. Erre baromi nehéz választ adni, és a legtöbb ember szerintem képtelen is, hisz már csak azért is, mert ahogy telnek az évek, te magad is alakulsz, alakítanak a körülmények, alakít a tapasztalatod. Ha minden ember szeretnék lenni, talán úgy mondanám, hogy minél jobb. Hiszen ha egy embert méregre teszek, akkor az egyetlen egy faktor, ami szemmel perdöntő, az, hogy ő jó embere vagy nem jó ember, az, hogy mennyit keres, mi a munkája, mi a véleménye, meglátása, nekem ez mind másodlagos. Ha látom benne, hogy jó ember, akkor elnyerte a szimpátiámat, és szerintem ez a legfontosabb faktor egy ember minőségének a meghatározásánál, ha lehet emberek esetében minőségről beszélni. Tehát szeretnék minél jobb ember lenni.
Sok barátod van? Sok ember vesz körül? Mennyinek adsz mintát, példát szerinted?
Sok ember vesz körül, viszont a barátságnak, amivel mondtam korábban, egyik feltétele a kölcsönösség, a másik pedig a bizalom. Ahogy te képes legyél neki olyan dolgokat elárulni, amiket nem mondanál el másnak, hiszen tudod azt, hogy azt nem mondja el senkinek, és képes esetleg le tudnád vetni a szégyenérzetnek a ruháját, és olyan dolgokat is neki elmondani, amire nem vagy büszke, mert hát vannak ballépéseink mindannyiunknak, amikről nem szívesen beszélünk, ugyanakkor bizonyos dolgok átértékelésében pedig szükség van arra, hogy ezeket is szóvá tegyük egy-egy olyan embernek, aki hozzánk közel áll, és a barátnak az ember megméri mutatni ezt az oldalát is, hogy akkor igen, ekkor hülye voltam, neked bevallom, és akkor beszéljük meg.
Van olyan dolog az életedben, amit máshogyan csinálnál?
Azt mondanám, az ilyen földi korlátod gondolkodásom, hogy természetesen van. Ugyanakkor már mondtam korábban, hogy az isteni értelem nem ér fel a mi értelmünkkel, ezért azért nem csinálnám másképp, mert tudom azt, hogy annak úgy kellett akkor lennie, ahogy éppen történt. Sokszor van olyan, hogy valami történik velem, amit adott pillanatban nem értek, hogy miért így cselekedtem, és miért így történt. Azt elkezdem magamban boncolgatni a választ, és egyszer nem jön. Nem értem, hogy most akkor ez így miért történt. Eltelnek évek, és akkor összeáll a puzzle, hogy hoppá, ennek ezért kell történnie, most már látom. Tehát összefoglalva a választ, különleges ezen magamat emészteni, mert ennek az okára is majd akkor abban a másik dimenzióban fogom megkapni a választ.
Említetted a gyerekeket is. Mi az, amit mindenképpen át akarsz, vagy szeretnél nekik adni? A te világlátásodból, felfogásodból? A saját gyerekeidre gondolok most első körben.
Szeretném azt, hogy legyenek érzékenyek a másik ember problémái iránt. Nem kell nekik annyi energiát áldozni a segítő tevékenységekbe, amennyit én áldozok, de nem menjenek el közönösen egy vakember mellett, vagy egy Down-szindrómás ember mellett, hanem akkor tudják azt, hogy ha szükség van rá, hogy kell rajta segíteni. tehát egyfajta nyitottságot azokra, akik valamilyen okból kifolyólag hátrányos helyzetűek, illetve szeretném azt a nem levő odaszánást, akaratot nekik átadni, ami nem arról szól inkább, hogy most akkor magamat fényezzem, hanem arról szól, hogy legyenek ők ezek a tulajdonságokkal az életben sikeresek. Úgy gondolom, hogy az ember csak akkor lesz sikeres bármilyen tevékenységében, hobbiában, párkapcsolatában, munkájában, ha a komfortzónájából kilép, ha nem csak úgy kényelmesen ellebeg egy kényelmes állapotban, hanem oda teszi magát. Amikor például lefutottam azt a ultramaratont Kékestetőig Debrecenből, akkor bizony a komfortzónából sokszor ki kellett mozdulnom. De nem tettem meg azt, hogy kiszállok, mert rengetegen bíztak bennem, mert adományok jöttek, tettem egy vállalást, amit kutya kötelessége volt abszolválni, és szeretném gyerekeimet erre tanítani, hogy akkor értnek egy sikereket, akármilyen területen, hogyha megküzdenek érte, és hogyha a komfortzónájukból, ha arról van szó, bátran kimozdulnak.
Én nagyon sok sikert kívánok neked ahhoz, hogyha legközelebb is így kimozdulsz a komfortzónádból valamilyen jótékonysági célral, akkor az legyen nagyon sikeres, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltél.
Én köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, ennyi volt mára a Lélektér Víggondával című magazin műsor. A mai vendégem Nádudvari Péter, jótékonysági futó, gyógypedagógus volt. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják itt a rádióban, ismétlésben is, hát a felületeinken is, és tartsanak velünk legközelebb is, egy hét múlva újra lesz Lélektér. Én várni fogom önöket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.